Oké, hát akkor egy nagyon szép jó reggelt kívánunk valamennyünknek, akik itt vagyunk a helyszínen, és persze nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. Van egy jó hírem, meg egy rossz, melyiket mondjam előbb. A rossz hír az, hogy nincsen Sanyi, többen azonnali távozással fenyegettek, és remélem nincsen nálatok kő jelentős mennyiségben. Nincsen Sanyi, de a szeretetét küldi nektek, és hiányzik nekünk. De viszont a jó hír az, hogy itt van egy nagyon különleges vendég, a drága feleségével, Pásztor Mátyás Ferenc. Egy borzalmasan kellemetlen helyről érkezett. Soha nem mennék oda nyaralni se. De az az igazság, hogy Máltán szolgál. Úgyhogy tőle fogunk hallani, miután én megosztottam a gondolatomat röviden, és nagyon különleges ember, és kérlek benneteket, hogy rohanjátok meg a végén kérdésekkel, meg hogyha van valami gondolatotok, vagy csak meg akartok vele ismerkedni. Nagyon jó barátunk, és egy bölcs ember, aki remekül ismeri a történelmet, szereti is, és egy rendkívüli prédikátor. Úgyhogy én nem leszek túl hosszú, mert kíváncsi vagyok Pásztor Ferinek az üzenetére. Oké, mielőtt imádkoznánk, mert ezt is szoktunk, mindig azoknak a kedvéért szoktuk elmondani, akik talán először hallgatjátok az eredményes élettalálkozót. És talán furcsa lesz, nem titok, hogy keresztények vagyunk, és lehet, hogy azon tűnődsz, hogy mit röhögcsélünk itt, meg mi ez az egész, hogy nincsenek meghatározott formák. Csak azt szeretném mondani, hogy nem vagyunk vallásos emberek, hanem olyan emberek vagyunk, akik igazán szeretnénk megérteni az életet, hogy hogyan működik a világ, hogy kik vagyunk mi valójában. Mert hogyha ez pusztán egy külsőség lenne, vagy a Biblia azért lenne itt nálunk, hogy megpróbáljunk szabályokat felállítani az életre, vagy liturgiákat követni, mint a templomokban teszik. És ezt nem pejoratívan mondom, mert és mindjárt mondok egy gyors bizonyságot, hogy a templomokban is néhány helyen nagyszerű dolgok történnek. Hanem én azt szeretném mondani, hogy szeretnék mindent kivenni az életből, ami az ígéret. Szeretnék szerető ember lenni. Szeretnék olyan ember lenni, aki, mint ahogy a múltkor beszéltünk erről, nem az ön igazságaiban él, hanem meg tud bocsájtani. Szeretnék olyan ember lenni, aki annak látja önmagát, aki, és ennek köszönhetően annak látja a másik ember téged, aki vagy. És aztán szeretném megadni ezt a tiszteletet neked, amit az emberségedből fakadóan köteles vagyok megadni. Szeretnék szabadon járni. Szeretnék békét a szívembe. És szeretném meglátni azt az életet ilyen hatalmas, csupa nyomtatott betűkkel, azt az életet, amit ígér nekünk a Biblia Istene. Mert hogyha ez az egész csak betű, csak fekete betűk fehér papíron, akkor ez az egész ez semmi. Akkor nincs értelme az eredményes élet találkozónak, nincs értelme a Bibliának, nincs értelme ennek az egész körítésnek, amit kereszténységnek hívunk egy értelemben. Úgyhogy az az ígéretünk, hogy a Biblia egészen pontosan leírja az életünket. Nagyon-nagyon leplezetlenül beszél rólunk, a történeteink keresztül, nagyon élően. És ez az Isten nagyon is valós, aki a Biblia mögött áll, és készen áll arra, hogy belépjen az életedbe, hogyha még nem tette meg. És hogyha nem tette meg, ez most nem egy ilyen mutató új feléd, de az a te hibád egyelőre. Ez rajtad áll, hogy ez az Isten belépe az életedbe, és tesz-e ott csodákat. Múlt héten voltam egy nagyon különleges helyen, egy katolikus papot szenteltek fel, aki történetesen az egyik unokatestvérem. És nagy várakozásom volt, amikor mentem, Kenderesen volt az alkalom. Ez is különleges volt, történelmi volt, ahogy mondta a püspök úr, mert csak Egerben meg Esztergomban szoktak általában szentelni, de valami úton, módon most ez mindegy is, Kenderesen volt. Beültem a templomba, csúrig megtelt a templom, és ott állt az unokatestvérem felöltözve. Meglátott, és mosolygott, és bólintott felém. Nagy öröme volt, hogy ott voltunk Budapestről egy páran, így a család. és azzal a várakozással ültem be, hogy ott lesz Isten. Nem kritizálni mentem be, nem egy kritikus szívvel ültem be, hogy majd kicsipegetem, hogy mi az, ami nekem nem tetszik, vagy mi az, ami rendben van. Nagyon megáldott. Figyeljetek, dacára annak, hogy másfél óra volt az egész szertartás, na, rengetegszer volt ez a füstölés, kijöttek még az emberek közé, és ez a töménszag terjengett a templomban, és a püspök úr fura dolgokat csinált, de az üzenete, hű, az vágott. Úgy értem, hogy utána oda mentem hozzá, és azt mondta, hogy püspök úr, ez nagyon jó volt, köszönjük. És aztán az unokatestvérem beszélt, és állati jó volt, a földbe gyökerezett a lábam. Tehát, hogy hatalmas ajándékokat láttam a katolikus egyháznál, tudod. Néha lenézően beszélünk, és sajnos én magam is, és ezúton szeretnék mindenkit megkövetni. És azt mondani, hogy meg kell, hogy alázzam magam, mert amit láttam ott, az nagy reményekre jogosított. És túl a liturgiákon, amit láttunk, az 1500-as éveknek a szertartásai voltak. Olyan volt, mintha egy időgépben ültünk volna. Pont ugyanúgy zajlott, mint a középkorban. De ezen túl az üzenet nagyon élő volt. Úgyhogy imádkozzunk a katolikus testvéreinkért, mert ott nagy dolgok fognak történni talán Isten kegyelméből. Oké. Okay. És aztán beszélgettünk néhány szót annak a testvéremmel, és azt mondta, hogy hallottam, hogy te is elvégezted a teológiát, és megölelt, és azt mondta, hogy kollégák vagyunk. Úgyhogy jó volt. Majd megyünk levele beszélgetni. Mondta, hogy szeretne beszélgetni. Jó lesz biztos. Oké. Okay. A múltkor beszéltem a megbocsájtásról, és aztán Sanyi ennek a kapcsán beszélt az önigazságról. Azon gondolkodtam, hogy mi köze van mindennek az igazságnak, az önigazságnak, meg a szeretetnek egymáshoz. És nagyon fura, hogy Pilátus és Jézus beszélgetésénél kötöttem ki. Annál a kihallgatásnál, ami minden idők leghíresebb kihallgatásává vált, és ami elsőre úgy nem mond sokat. Pilátus cinikusnak tűnik egy értelemben, Jézus nem sokat beszél. Azt látjuk, hogy elítéli Pilátus, Jézus ártatlan. Pilátus látja, hogy ártatlan, de ennél sokkal több volt ebbe a történetbe. És olvastam róla egy kommentárt, és aztán elkezdtem kielemezni. És most rövid leszek, mert Pásztor Feri jön utánam, de nagyon tanulságos ez a dolog. Az igazság, az önigazság és a szeretet kapcsolata. Hogy igazság az létezik szeretet nélkül. Oké, az semmi. Csak megmondom, hogy milyen vagy. Semmi baj. Nincs ott a szeretet, de attól, amit mondok, az igaz, csak éppen el fog pusztítani. De viszont szeretet nem létezik igazság nélkül. Az a fajta szeretet nem létezik igazság nélkül, amiről a Biblia beszél. És ez Istennek a jelleme. És nagyon érdekes, hogy az sátán az egész történelem során, és ezt látjuk a Teremtés könyvében azonnal, hogy az első, amit kérdőre vont, az, és próba alá helyezett, az Isten jelleme volt. És Jézus és Pilátusnak a párbeszédénél ez volt a tét, Istennek a jelleme. És Jézus, amit mondott, azt nagyon, nagyon komoly okkal mondta. És amikor hallgatott, akkor komoly okkal hallgatott. És csak nézzük meg egy pillanatra, ez nagyon érdekes lesz, azt hiszem. Tudod, amikor az önigazságomban járok, akkor csak egyedül az én nézőpontom érvényesül. A saját szemszögemből vizsgálom a dolgokat, és nem, ahogy Sanyi szoktam mondani, nem érdekel, hogy nem engedem, hogy a tények összezavarjanak. De amikor van bennem egy kis empátia, amikor bele tudok helyezkedni egy másik embernek az életébe, a gondolatvilágába, akkor egészen különleges dolgok történnek. És Isten ezt tette. Nem vádolhatjuk őt azzal, hogy ő az önigazságában él, vagy hogy nem szemlélte a dolgokat a mi nézőpontunkból, hiszen odáig ment, hogy emberré lett, és bizony 33 évig a mi nézőpontunkból szemlélte a világot. És aztán ezen a híres tárgyaláson kiszolgáltatta magát az egyik teremtményének. Figyeljetek, ilyen a szeretet. A szeretet az kiszolgáltat téged a szeretet tárgyának. Van merszed szeretni? Úgy értem, szerettél valaha? és tudom, hogy az felhördülsz esetleg, és azt mondod, hogy Ernő, ezt vágjátok ki, hogy mondhatsz ilyet, hogy én nem szerettem. Oké, nem mondtam, hogy nem szerettél, csak kérdezem, hogy szerettél valaha, volt merszed valaha igazán szeretni? Volt merszed magad kiszolgáltatni annak, akit állítólag szeretsz? Lemondtál valaha olyan mértékben az önigazságodról, hogy azt mondtad, hogy nekem nem létezik többi igazságom, és én a legjobbat feltételezem rólad. Az 1 Korintus 13, amikor olvasod, és behelyettesíted a nevedet, akkor mi történik? Akkor elszégyellem magam, hogy te jó ég, tudod, és szégyenkezésre nincs okunk, igazából nincs okunk. De csak azt szeretném mondani, hogy a szeretet az valami sokkal több, sokkal több, mint az igazságom, mint az önigazságom, mint néhány cselekedetem, hanem a szeretet az egy hihetetlen kategória, amit meg sem tudnánk érinteni, nem is tudnánk megérteni akkor, hogyha Isten nem beszélne rólunk, nem beszélne erről a dolgról, és nem mutatta volna meg személyesen. És aztán lesz ennek egy feloldása majd a végén, csak hogy hogyan tudunk mégis szeretni. Tehát a tárgyalás. Érdekes, amikor Jézust elfogják, és aztán Pilátus elé viszik, hogy két vád volt ellene. Volt egy politikai vád, és volt egy vallási vád. És először a politikai váddal próbálkoztak a zsidó vezetők. És nagyon érdekes, hogy sok teológus próbálja Pilátus cinikus alaknak beállítani, akit valójában nem érdekelt az igazság, de ha megvizsgáljuk a történetet, akkor ez nem állja meg a helyét. Ez csak egyszerűen nem igaz. Pilátus egy olyan ember volt, aki kereste az igazságot, aki pontosan tudta, hogy alaposan meg kell vizsgálni ezt a helyzetet. És nézzük, hogy mire jutott. És nézzük meg az igazság, az önigazság és a szeretet kapcsolatát. És tényleg ez nem lesz hosszú. Amikor Jézus letartóztatták, akkor ő szeliden tűrte. Azt mondta, hogy oké, én a ti kezetekben vagyok, csak őket engedjétek el, a tanítványokat. És ott volt egy római csapat, és ott voltak a zsidók, a templomi őrség, és egy csomóan arra következtetünk az eredeti görög szöveg alapján, hogy minimum 4-500 ember vett részt ebben az akcióban. És csak nagyon érdekes dolog, János evangéliumában olvassuk, hogy amikor megkérdezték, hogy te vagy-e Jézus, és azt mondta, hogy én vagyok, akkor hanyattestek. 4-500 ember elterült a földön azért, mert Jézus mondta, használta azt a szót, hogy én vagyok. Azaz azt mondta, hogy én vagyok Isten. És megmutatta azt, hogy ha akarnám, akkor hozzám sem tudnátok érni. Ami történik, az az én beleegyezésemmel történik. Én adom magamat a ti kezetekbe. És Pilátusnak erről értesülnie kellett. Úgyhogy amikor odaért hozzá Jézus, akkor Pilátus tudta, hogy ez az ember, ez feladta magát, ő nem lázadt fel, ő leintette az egyik emberét, aki karddal támadt az egyik templomi őrre, és megkérte, hogy akik őt követték, azokat engedjék szabadon. Pilátusnak erről értesülnie kellett, hiszen jelentést kellett kapnia a katonai csapat parancsnokától, aki vezette Jézus elfogását a Getsemáné kertben. És aztán nézzük az első vizsgálatot János 18-ban. János 18:28-ban kezdődik. Oké, vitték a törvényházba. És Pilátusnak az első kérdése, micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen? Megkérdezte, hogy mivel vádoljátok. És ez váratlanul érte egy értelemben a farizeusokat, mert egy nagyon béna választ adtak. Ugyanis azt mondták, hogy ha gonosztevő nem volna, ez nem adtuk volna őt a kezedbe. Hát ez elég kevés. Tehát és aztán Pilátus tovább göngyölítette a szálat. Mi volt az első kérdése Pilátusnak? Tulajdonképpen azt kérdezte, hogy ki vagy te? Hogy te vagy a zsidók királya? És nagyon fura választ ad Jézus, azt mondja, magadtól mondott ezt, vagy mások beszéltük néked én felőlem. Erre a kérdésre nem lehetett egyszerű igennel vagy nemmel válaszolni, mert hogyha azt mondja, hogy én vagyok a zsidó királya, akkor egy politikai ügybe keveri saját magát. Pilátus azt érthette volna ez alatt, hogy ő a császár ellenében hatalomra tör, hogy igen, én vagyok a zsidók királya, de ez nem volt igaz, hiszen Jézus szellemi értelemben nevezte magát a zsidók királyának. Így hát nem válaszolhatott puszta igennel és nem Pilátus kérdésére, de majd jobban kifejti. És itt ad egy menekülő útvonalat tulajdonképpen felajánl Pilátusnak, hogy magadtól mondott ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem. Felele Pilátus, vagy zsidó vagyok-e? Én azt mondja, ne, igazából tudod, nem értette Pilátus a helyzetet. A te néped és a papi fejedelmek adtak téged az én kezembe, mit tettél? Felele Jézus, és itt magyarázza meg, az én országom nem e világból való. És itt Pilátus megérthette azt, hogy Jézus nem jelent számára veszélyt. Úgy értem, hogy Jézus nem világi hatalomra tör, ő nagyon világosan elmondja itt. Azt mondja, hogy ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. És itt utalt a Getsemáni kertben történtekre. És aztán, ám de az én országom nem innen való. Mondd azért neki, Pilátus, király vagy, hát te csak ugyan. Próbálta tovább fejteni Pilátus. Oké, értem, hogy nem innen való a királyságod, de akkor mégis milyen király vagy te? Felele Jézus, te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Mondanék ki Pilátus, micsoda az igazság, és amint ezt mondta, újra kiment. És itt azt mondják, hogy cinikus volt, holott valójában Pilátus valószínűleg nem akart filozófiai vitába bocsátkozni, hanem megértette azt, hogy ez az ember nem veszélyes. Úgy értem, nem igaz az, amit a zsidók állítanak róla, ez az ember nem tört királyságra. Átadta magát önként, alávetette magát a római hatalomnak, és kijelentette, hogy én nem ebből a világból való vagyok, az én királyságom, én nem tartok igényt semmiféle politikai hatalomra. Pilátus megértette, hogy hamisan vádolják Jézust, de nem értette magát a szituációt, ezért tovább kezdett nyomozni. Három dologra jött rá, ugye, hogy Jézus igazat mond, a vádak hamisak, és hogy a zsidók mindenáron meg akarják ölni Jézust. Úgyhogy úgy döntött, hogy megvizsgálja a papokat is. És 39-ben kimegy, és azt mondja a zsidó papoknak, hogy szokás pedig az nálatok, hogy elbocsássatok nékem egyet a húsvét ünnepen, akarjátok-e azért, hogy elbocsássam néktek a zsidók királyát? Kiáltanának azért viszont mindjárt mondván nem ezt, hanem Barabást, ez a Barabás pedig tolvaj volt. Egyébként tolvaj is gyilkos is volt, ezt egy másik evangéliumban olvassuk. És Pilátusnak világossá vált, hogy hamis vád, és ezek az emberek meg akarják ölni Jézust. Úgyhogy tovább kellett, hogy feszítse a húrt, megpróbálta elengedni Jézust igazából. És egy nagyon érdekes eszközt használt, Jézust megszégyenítette Pilátus. Megkorbácsoltatta, felöltöztette, kigúnyolták, és amikor kijött, és azt mondta ez a híres mondás, hogy íme az ember, akkor valójában a görögben azt mondja, hogy hé, itt ez a fickó. Hát nézzétek meg egy szerencsétlen alak. Szétvertük, megkorbácsoltuk, megszégyenítettük, leköptük. Arra gondoltuk, hogy majd ez az ember fogja fellázítani egész Jeruzsálemet, egész Izraelt, és majd ő fog a császárnak valami nagyon komoly trónkövetelője lenni. Ez egy nyomorult, szerencsétlen alak. Tudod, csak megmutatta nekik azt, hogy ez az ember veszélytelen, ezzel bármit meg lehet csinálni. Tudod, a zsidók hajthatatlanok voltak. Pilátus azért korbácsoltatta meg, és azért szégyenítette meg elsősorban Jézust, hogy megpróbálja kieszközölni a szabadon engedését. És aztán amikor erre az volt a válaszuk a zsidóknak, hogy feszíts meg, hogy még jobban dűbe jöttek, akkor előhozták a vallási vádat, és azt mondták Pilátusnak, hogy valójában ő Isten fiának mondta magát, és ez nálunk ez borzasztó bűn, ez halál, halált érdemel. És itt Pilátus még jobban megrémül. János 19:8 és 9-ben olvassuk. Mikor pedig ezt a beszédet hallotta Pilátus, még inkább megrémült vala, és ismét bemenne a törvényházba, és szól a Jézusnak, honnét való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Figyeljetek, Pilátus valószínűleg nem volt ateista ember, római kultúrában nőtt fel, római kultúra és a görög kultúra szervesen összekapcsolódott, teljesen mindennapi dolog volt, hogy félistenek járnak közöttük. Rengeteg történetük szólt erről. Az istenek eljönnek, Pilátus halálra rémült. Visszarohant, és már nem azt kérdezte Jézustól, hogy mit csináltál, hanem hogy ki vagy te. Hogy honnan jöttél? Honnan jöttél? És Jézus nem felelt. Már nem felelt neki. Miért nem? Azért, mert nem az volt a lényeg, hogy ő kicsoda, hanem hogy mi az igazság. Halálra rémíthette volna Pilátust, vagy mondhatta volna neki, hogy én Isten fia vagyok. Lehet, hogy ez semmit nem jelentett volna Pilátusnak a pogány kultúrában, ennek nem volt hagyomány, hogy Isten fia, semmit nem jelentett volna neki. Vagy pedig leleplezhette volna a dicsőségét, mint ahogy tette a megdicsőlés hegyén, megmutathatta volna az isteni mi voltát, hogy aztán Pilátust halálra rémítse, és ne hagyjon neki választási lehetőséget, de a szeretet nem ilyen. Vagy a szeretet, ez talán Pásztor Scheller gondolata, a szeretet az nem követeli ki a változást, hanem a szeretet az létrehozza a változást. És ez nagyon fontos dolog. Jézus a szeretet miatt nem mondhatott többet Pilátusnak. Pilátus pontosan is látta a körülményeket, megvizsgálta, Jézus több alkalommal ártatlannak nyilvánította, és ő ott állt a megtestesült igazsággal szemben. Az igazság egy személy, amiről szoktunk beszélni. És Isten kiszolgáltatta magát, és ott állt egy teremtménye mellett, aki egy bűnvádi eljárás alá vonta őt, és azt mondta Jézus, hogy mit kezdesz az igazsága, Pilátus. És Pilátus állt, és tudod, ő azt gondolta, hogy ő kihívta az igazságot, de valójában az igazság hívta ki Pilátust. Az igazság teljes tudatában volt. Nem számított, hogy Jézus kicsoda. Ez nem számít, hanem az számított, hogy mi az igazság. Elegendő információval rendelkezett, és a történelem egyik legnagyobb dilemmájával találta szembe magát. És valójában mi is szembe találjuk magunkat. És hogyha nem tudjuk magunkra alkalmazni ezt az igazságot, ennek a kérdését, vagy ennek az egész dolognak a miben létét, akkor nem érne semmit ez a kihallgatás, ez a sztori. De hogy mi is szembe kerülünk ezekkel az igazságokkal, és a döntéssel. Például amikor találkoztunk Istennel, amikor keresett minket, amikor megtértünk, akkor ott volt a kérdés, ott volt Istennek a kérdése, hogy szerinted én ki vagyok. Úgy értem, elég információval rendelkeztünk, és aztán hoztunk egy döntést. És ez nagyon fontos. És ez életünk legnagyobb döntése volt, de kisebb döntésekkel életünk folyamán mindig szembe fogunk találkozni. Viszonylag kevesünknek adatik meg az a hatalom, hogy emberek élete fölött ítélkezhetünk. Ez egy nagyon szélsőséges dolog volt. De talán minden nap hoznunk kell egy döntést az igazság mellett, vagy az igazság ellen. És aztán látjuk, hogy Pilátus végül nem engedett az igazságnak. Fontosabb volt talán az önigazságán túl a félelme. Féltette a hatalmát, az életét, a befolyását, és aztán ez felülírta az igazságot. És aztán volt még egy dolog, ami nagyon megdöbbentő, hogy Jézus azt mondja, hogy amikor nem válaszolt, és ezzel fogom befejezni, mondta azért neki Pilátus, nékem nem szólsz-e? Pilátus együttműködést szeretett volna kicsikarni Jézusból, szerette volna elengedni, de ez szüksége volt Jézusra. Nem tudod-e, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak? Felele Jézus, semmi hatalmat sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked. És ezzel még jobban földbe döngölte Pilátust, ugyanis a görögben a hatalom, ez az egész mondat azt jelenti, hogy nem csak, hogy a hatalma volt Pilátusnak fölülről, nem hogy Istentől, hanem ez az egész szituáció. Pilátus azért született meg azon a helyen, azért futotta be azt a katonai pályát, és aztán azért nevezték ki a fejedelemnek és helytartónak, hogy aztán találkozó Jézusra is belekerüljön ebbe a szituációba. És ez az ember valószínűleg ezt megértette. És ez egy elrendelt helyzet volt. És az életünk tele van ilyen elrendelt helyzetekkel. És megpróbál bennünket az igazság. Nem mi az igazságot, sokszor azt gondoljuk. Nem, az igazság megpróbál bennünket. Mit kezdesz a tényekkel, amikor ezzel a brilliáns elmével, amivel Isten megáldott bennünket, ezzel összerakod a tényeket, és aztán megpróbálod kibogozni, és aztán rájössz az igazságra, és aztán mit kezdesz vele? Az igazság nem a mi oldalunkon áll. Egy kérdés, hogy mi odaállunk az igazság oldalára. Az igazság az tőlünk függetlenül létezik. És aztán amikor Jézus azt mondta, hogy nagyobb bűne van ezért annak, aki a te kezedbe adott engem, ettől fogva igyekszik vala Pilátus, hogy szabadon bocsátani, de tudod már, elszaladt a pillanat. Elszaladt a pillanat. Csak azt szeretném mondani, hogy az életünkben sokszor van döntési lehetőség, és tényleg itt a vége. És ez nagyon fontos, ezt lehet, hogy magunkkal vihetjük. Van egy pillanatig, van egy idő határ, amíg dönthetünk az igazság mellett. És amikor az elszalad, akkor már csak futni fogunk. Futni fogunk az események után. Van egy pont, ahonnan nincs visszatérés. Amikor túlhaladtuk azt a lehetőséget, amikor még egyetérthettünk volna az igazsággal. Máté 27-24, mosta a kezeit, ártatlan vagyok. Futott az események után, kiszolgáltatta Jézust, és futott az események után. János 19-22, amit megírtam. Jézus feje fölé írta azt, hogy ő a zsidók királya, a zsidók pedig azt mondták, hogy ne azt írt, hogy a királya, hanem hogy azt mondta, hogy a királya. De és akkor Pilátus azt mondta, amit megírtam, csak futott az események után. És aztán János 19.38 kiadta Jézus testét. Nem volt szokványos dolog, általában tömegsírba dobták a keresztre feszített emberek testeit, de ő kiadta Nikodémusnak. Miért tette ezeket? Miért mosta a kezét? Miért írta fel a feliratot? Azért, mert a lelkiismerete vádolta. És amikor túlhaladunk egy pontot, nem állunk ki az igazság mellett, akkor már csak futunk az események után, csak mossuk a kezünket, próbálunk megtenni dolgokat, hogy megnyugtassuk a háborgó lelkiismeretünket. Tudod, van egy pont, amikor egyetérthetünk az igazsággal, amikor tudod, odállhatunk az igazság mellé. És ez csak az üzenet fele, mert és tényleg ez az utolsó gondolat, hogy csodálatos dolog, hogy Jézus Krisztus meg feláldozta magát a kereszten értünk, mert ha elszúrjuk a dolgokat, és túlhaladjuk azt a pontot, ahol még egyetérthetünk az igazsággal, akkor ő szeretettel odajön és átölel, és azt mondja, hogy van még egy lehetőséged. És a még egy lehetőség az azt jelenti, hogy mindig van még egy lehetőséged. Szeretlek, hogy helyre tudsz állni. Le kell aratnod a következményeit a döntésednek. Az igazság az egy kemény dolog, hogy le fogod aratni ebben a világban, de én szeretlek téged. És az én szeretetem feltétel nélküli, az nem függ tőled. Ez az agapé, amiről beszéltem. És az agapé bennünk van. És ahogy szeret minket az Úr, elkezdünk elváltozni 2 Korintus 3.18 azt hiszem az ő képére. És az ő szeretete nem kikényszeríti a változást bennünk, hanem létrehozza. És egyre többet értek egyet az igazsággal. Egyre kevesebbszer haladok el a pont mellett, ahonnan nincs visszatérés. És amikor túlhaladok, akkor sem kell magam kárhoztatnom. Nem élünk bűntudatban, hanem van egy szabadságunk azért, mert Jézus Krisztus megbocsájtott nekünk. Élhetünk az ő szeretetében. Ha valami más lenne az üzenetünk, akkor azt hiszem, hogy nem lenne érdemes így, hogy kikerüljön a világhálóra. Van szabadságunk, van megbocsájtás, van kegyelem, és valójában nem tudod elrontani. Végérvényesen nem tudod elrontani hívőként ezt a járást. De miért lennénk ostobák? Miért élnénk úgy, mintha nem lennénk hívők? Azért lettek megírva, amik meg lettek írva, hogy gazdagítsák az életünket, hogy a nagybetűs életet tudjuk élni szabadon. Ha elszúrtam, akkor helyreállok, és aztán engedem, hogy ez az agapé szeretet dolgozzon bennem, és hogy ezt más is megtapasztalhassa az életemben. Én nem tudok szeretni, de bennem az Úr tud szeretni másokat. Ez milyen csodálatos dolog, nem? És aztán együtt fejtegetjük az írást, így megismerjük az Urat. Ja, csak járjunk ebben, olvasd a Bibliát, és engedd, hogy Isten szeressen, és ő meg fogja változtatni a szívedet. Köszönöm, ennyi lett volna a gondolat, és Pásztor Mátyás Ferenc következik.
Üdvözlök mindenkit! Pásztor Mátyás Ferenc vagyok. Azon gondolkozom, hogy mit kellene elmondani magamról, de szerintem teljesen felesleges most bemutatkoznom. Akik ismernek, ismernek, akik nem, azoknak meg teljesen mindegy, hogy Máltán élünk, vagy Magyarországon, vagy Timbuktuban. A gyülekezethez tartozunk egyébként több mint 20 éve. Köszönöm, Ernő. És én meg azon gondolkoztam, miközben Ernő beszélt, hogy mennyivel jobb ötlet lenne a másik felét is meghallgatni a üzenetnek, és nem az én részemet. Amikor hazajövünk Magyarországra, ez egy állandó dilema, hogy hát szeretnénk jobban részt venni a gyülekezet életében, és többet hallani, több időt veletek tölteni, de rengeteg dolgot kell elintéznünk. Tehát egy évben kétszer hazajön az ember, és akkor jönnek a parkoló céduláktól kezdve az önkormányzati, nem tudom, dolgokig, rengeteg időt elvesz. Nyissuk ki a Bibliánkat Máté 11-nél. És érdekes ez, amikor az ember ritkán lát egy gyereket, akkor jobban látja, hogy nő, hogy változik. Mi egy évben kétszer látjuk az országunkat, és jobban látjuk, hogy változik. Kétszer látjuk a gyülekezetünket, és úgy jobban szembe tűnik, hogy mik változnak. És egyszerűen nekem csak ez a vers jutott eszembe, hogy a 28. vers: jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Tudom, most ez nem jó hír, de tényleg ezt látom, hogy az emberek frusztráltak, idegesek, arrogánsak. Jövetben egyébként arról beszéltünk, hogy Istenben olyan sok tulajdonság van, szeretet, kegyelem, irgalom, folytathatnánk, nézzük meg a másik oldalát, van benne gyűlölet, van benne harag, egy dolog nincs benne, amit sehol nem láttam, arrogancia. És olyan sok emberben látok arroganciát, az, amikor harcosan képviseli azt, amit ő vél, vagy valós érdekének tart. Azt mondja Isten, hogy gyertek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Ez egy hívó szó, tehát gyakorlatilag mindenkinek mondja. Nagyon kevesen vannak, akik nyugodtak az életük felől. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és itt jön a lényeg, hogy és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szív vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Érdekes ez is, hogy mit, de nekem az, hogy hogyan tanuljátok meg. Hogy gyertek ide hozzám, és tőlem tanuljátok meg. Tehát nem az, hogy figyelj, tanuld meg, hogy legyél szelíd és alázatos szívű. Mert ez is jó lenne, ha valaki legalább megmutatná, hogy mit kell megtanulnom. De azt mondja, hogy gyere és tanuld meg tőlem. És ez mindig Istennek a szíve, egy közösség. Egy közösség a mi javunkra. Tanuld meg tőlem, ülj le velem szembe, figyelj engem, nézd rám, nézd a szememet. Legyen egy közösségünk, tanuld meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. A szelíd az azt jelenti, hogy definíció szerint, hogy Isten tudatosságában élni. Tehát a szelíd az azt jelenti, hogy ő... Mármint Jézus Krisztus, amikor itt járt a Földön, mindig Isten jelenlétének, az Atya jelenlétének tudatosságában élt. Szelíd és alázatos szívű. Az azt jelenti, hogy folyamatos függőségben. Tudunk mi így élni? Folyamatosan tudni, hogy Isten mellettünk van. Mert ez Isten akarata. Tanuljuk meg tőle, hogy függőségben lenni tőle nincs függetlenség. Sajnálom tényleg. És ebben nem sajnálom, most ez nem volt őszinte, mert örülök neki, hogy nincs függetlenség. De annak, aki függetlenségre vágyik, sajnálom, nincs függetlenség. Függőség van valakitől. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szív vagyok. Nekem ezzel a közösséggel lenne ma valami célom. Azért, mert ha én megtanulom Istentől, hogy a függőség és az Isten tudatosság jó nekem, hogy ez ennyire fontos Jézusnak, hogy erre szólít fel. Nem azt mondja, hogy figyelj, fiam, tanulj egy szakmát. Jobb életed lesz. Figyelj, fiam, tanulj meg bánni a nőkkel, mert az nagyon fontos. Tanuld meg, milyen a jó házasság, mert különben rettenetesen hosszú életű leszel itt a Földön. Vagy valami ilyesmi. Nem ezt mondja, hanem ő azt mondja, hogy tanuld meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívűnek kell lenned. Még csak azt sem mondja, hogy tanuld meg tőlem, hogy úgy szeres, mint én. Én azt gondoltam, hogy a kereszténység erről fog szólni, de nem ez automatikusan jön, amikor leülsz Istennel szemben, amikor leülsz és Jézus Krisztus szemét nézed. Fussunk ennek neki, és akkor meglátjuk, hogy ez mit hoz létre. És hogyha ezt meglátjuk, akkor azt hiszem, hogy nagy szavakat használhatok, ti is úgy jártok, mint mi, megváltozik az életetek. Nekünk nagyon megváltozott az életünk, amikor megértettük ezt. Szeretnék eljutni a kegyelmen keresztül egészen a háláig. Tehát Istennek mi az első számú célja? Isten első számú célja mindig a saját dicsősége. Ezt nem is akarjuk elvenni tőle, ez egy nagyon jó dolog, hogy Istennek az első számú célja a saját dicsősége. Amikor ott leszünk a mennybe, mi leszünk a leghangosabbak. Úgy értem, hogy ott fogunk állni, vagy térdepelni, nem tudom, és mi fogunk a leghangosabban, a leghitelesebben kiabálni, hogy halleluja. Mert mi értettünk meg a legtöbbet Isten jelleméből. Ott állunk majd Isten előtt, és ott lesznek az angyalok, és minket fognak nézni, nem mi őket. Nem ők fognak megítélni minket, hanem mi őket. Pedig ők régebben ismerik Istent, többet töltöttek a jelenlétébe, és mégis mi vagyunk a gyermekek, mi vagyunk a mennyasszony. Tehát Isten elsődleges célja az ő dicsősége, és ezt a kegyelmen keresztül akarja nekünk megmutatni. Az ő kegyelmének a gazdagságát kell, hogy meglássuk. Olyan sokszor látok keresztényeket, akik szeretnék valamilyen szinten így megmutatni Istennek, hogy hát azért van bennünk jóság, nem vagyunk mi azért annyira elbukva. Szükségünk van a kegyelemre, persze, de azért nem annyira. Tudod, mint amikor szednek neked, és két töltött káposzta után azt mondod, hogy jó, köszönöm, ennyi, elég. De Isten nem így akar adni, hanem így ráborítani az egészet. Hát ez egy szörnyű kék volt, de nem lehetett, tehát tényleg, tehát nem, most vendégségbe járunk tényleg, és naponta ékez, tehát hogy köszönöm, ennyi elég, és Isten azt mondja, hogy nem elég, látnod kell, közösségbe kell lennünk, ahhoz, hogy megértsd, hogy milyen az én jellemem, a kegyelem a legfontosabb. A kegyelem miért a legfontosabb? Azért, mert egy közösséget szül. A közösségben fogok növekedni. Nem akkor fogok növekedni, amikor azt mondja, hogy tedd ezt, tanuld meg ezt, hanem akkor, amikor azt mondja, hogy tanuld meg tőlem. Csak a közösségben tudok növekedni. Istennek ez a célja, a közösség. Ha van közösségem, akkor van növekedésem. Ha van növekedésem, akkor növekszik a hitem, akkor növekszik a kegyelmem, növekszik a bizalmam, és egyre többet megértek a kegyelemből. Egy ilyen öngerjesztő folyamattá növi ki magát. Viszont mi lesz, hogyha azt mondom, hogy köszönöm nekem, ennyi elég? Akkor jövök én, hogy majd én szeretnék jobb lenni. Szeretnék kevesebb olyan dolgot csinálni, amire a kegyelem a válasz. Úgy érzem, hogy a kegyelem az akkor kell, hogyha én valamit elrontottam, de én nem akarok elrontani semmit. Én egy nagyon jó keresztény szeretnék lenni, aki amikor kimegy az utcára, akkor mindenki, na itt jön a keresztény. Tehát ő megvárja, még átvált zöldre, amikor villog, már nem megy át. Mindenkinek ad, akibe belebotlik. És sorolhatnánk, itt jön a keresztény. Neki már alig van szüksége kegyelemre. Ő már a töltött káposztának a nyesedékeiből, abban a kis lafantyúkból is jól lakik. Tehát ő neki már szinte már Istent cáfoljuk, amikor azt mondjuk, hogy jó keresztények vagyunk, mert már neki minek a kereszt. Nem? Na, tehát nem akartam idáig elmenni. Elnézést kérek. Ez a tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Az atyától való függés, Istentől való függés, azért, mert a Ézsaiás 55:8-ban azt mondja, hogy nem, olvassuk el, mert kiírtam azért, nem azért, mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Tehát amikor én akarom létrehozni a kereszténységet, akkor ez kell, hogy a fejemben legyen mindig, hogy amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim az utaitoknál, és gondolataim a gondolataitoknál. Tehát én létre akarok hozni valamit, és nem megy. Isten létre akar hozni valamit bennem, és csak egy módon megy, ha leülök vele szembe. És azt mondom, hogy igen, taníts. Itt vagyok, imhol vagyok, legyen közösségünk, legyen még több közösségünk. Közelebb akarok húzódni, mert nincsen más választásom, mert én vagyok az a csonkabunka, én vagyok az a, hogy írja 1 Korintus elején, 1 Korintus 1:27, hogy a világ nemtelenei, a bolondok. Igen, én vagyok az, én vagyok. Tehát nem, én kertész vagyok egyébként. Tehát hogy bírsz rá egy növényt arra, hogy növekedjen? Egy ilyen szerencsétlen csonkabonka idétlen növényt. Hát nem azzal, hogy elé állsz, és növekedjél, csináljad, nézd meg a másikat, nézd meg a pálmát, nézd meg a, nem tudom, a jegenyét. Te meg itt vagy, te kis szerencsétlen paradicsom, vagy nem tudom, micsoda. Hát nincs rajtad semmi. Hát teremned kéne gyümölcsöt. Hanem fölé építek egy ilyen kegyelem üvegházat. Ahol tökéletes a hőmérséklet, ahol tökéletes a páratartalom is, és az a szerencsétlen elkezd növekedni, igaz? Azért, mert végre egy tökéletes környezetet kapott magának. Hát majdnem belement a máltai flórába és faunába, de most ott nagy szárazság van egyébként. Énkor 2-3 hónapig nem esik az eső, és szörnyen néz ki az egész sziget, és télen kizöldül. Mert akkor, de nekem az olyan furcsa volt, mert hogy télen van eső, és télen tökéletes a hőmérséklet. Tehát minden fordítva működik. Amikor itt fekete-fehér, akkor ott zöld. Nem érdekes. Tehát ez egy hosszú tanulási folyamat, amíg én tanulok Istennel, és az másképp nem megy, csak az, hogyha oda szánom magam. Növekszünk, mi vagyunk a csonkabonkák, és a kegyelem azért tart meg minket, mert Isten hozzáállása az, hogy a Ézsaiás 42-ben, hogy a pislákoló lámpa belet nem oltja ki, a megrepett nátszálat nem töri el. És én vagyok, tehát én úgy ülök oda, hogy én vagyok a pislákoló lámpabél. Tehát én úgy ülök oda Isten elé, hogy Uram, taníts, mert én vagyok az a szerencsétlen, nemtelen. Mert ha nem így ülök oda, akkor nem tőle akarok tanulni, akkor elveket akarok megtanulni, akkor jó bizonyítványt akarok írni, és amikor a mennybe megyek, nem azért akarok majd a mennybe menni, mert ott van valaki, akivel volt egy közösségem, ott van valaki, aki tökéletes, oda akarok menni hozzá, és még inkább közösségben lenni vele színről a színre, hanem azért akarok oda menni, hogy bemutassam a bizonyítványomat. Látod, Uram, ezt tanultam a kereszténységről, kitöltöttem, remélem minden tikk a helyén van, és megkapom azt a helyet, amit én megérdemlek. De én a kegyelem alapján akarok oda jutni. És ez megtörtséget hoz. Ebben nem lesz arrogancia. Nem e világból való vagyok. Nem akarok arrogáns lenni, nem akarom képviselni a saját érdekeimet. Megtört és alázatos szívű akarok lenni. Nincs más módja az életemnek. El akarok jutni, tehát úgy, mint Dávid, aki bement a Szentek Szentjébe, tudta, hogy az életével játszik, de bement a Szentek Szentjébe, és leült Isten elé, és azt mondta, hogy taníts, Uram, tőled, nem mástól, tőled akarok, nem jó elveket akarok tanulni, hanem tőled szeretnék tanulni. Sőt, határozottan furcsa, vagy a világ szemében rossz dolog az, hogy valaki alázatos, vagy megtört. Azt halljuk, hogy jó, milyen büszke, milyen sikeres, milyen nagyszerű. Én nem ilyen akarok lenni. Én hálás akarok lenni. És Filippi 4-hez, hogyha odalapozunk, Filippi 4:4. Megvan. Azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Nem nagyon szoktunk így örülni parancsszóra, ez nem nagyon megy. Tehát akkor örülünk, hogyha valami sikerül. És furcsának is találom ezt a verset, hogy miért mondja, hogy örüljetek. De addig nem lehet igazából örülni, amíg megterhelt vagyok. Azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megterheltek vagytok. És örüljetek mindenkor. Amíg megterhelt vagy, nem őszinte az örömöd. Amíg megterhelt vagy, addig csak addig vagy boldog, amíg a másikat nézed. De ha engem nézel, akkor már nem vagy boldog. Mert ebben a rendszerben akarsz elérni valamit. Viszont ha a kegyelem alapján megyek oda, egy olyan Istenhez, akitől tanulni akarok, akkor azt mondom, hogy Uram, örülök veled. És tudok örülni minden, azt mondja, hogy mindenkor, és itt ez a szó, ami bosszant engem természetileg, hogy mi az, hogy mindenkor örüljél. Nem tudok mindenkor örülni. De azt mondja az Úr, hogy de tudsz. Mert a szelídség mit jelent? Isten jelenlétének tudatosságában élni. Az mikor van? Mindenkor. Tehát én nem annak örülök, hogy már megint úgymond jó keresztény lettem, hanem annak örülök, hogy már megint az Úr jelenlétében vagyok. Nem, rosszul mondom. Már megint az Úr az én jelenlétemben van. Már megint nem mentem sehova úgy, hogy az Úr ne jött volna velem. Örüljetek mindenkor. Ismét mondom, tehát valami nagyon fontosról van szó, örüljetek. És ennek az útja az, hogy leraktok minden terhet. Minden, ami még megterhel téged, azt lerakod. Minden nyomást, minden elvárást leraksz. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel. Megint mit csinál? Megismétli, az Úr közel, az Úr ott van melletted, az Úr közelebb van hozzád, mint a ruha, ami rajtad van. És te nem örülsz? Hát akkor gyorsan üljünk le, és tanuljunk valamit. Örülj, és légy hálás. Azt mondja, semmi felől ne aggódjatok. Miért? Mert a lényeg ott van. Nem kell tovább keresned, nem kell tovább nyomulnod, nem kell arrogánsnak lenned ahhoz, hogy örülhess. Mert az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, És itt tetszik nekem nagyon, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Hálaadás. Ez a három dolog. Ima, könyörgés, hálaadás. Nagyon fontos. De ebből a legfontosabb a hálaadás. Azt mondja, hogy imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással. És ezzel aztán már tényleg bajunk van. Ezt tényleg tanulnunk kell, hogy hálát adjunk. Te kinek adsz szívesen? Én annak adok szívesen, aki hálás. Nem szívesen adok annak, aki hálátlan. Nem szívesen adok annak, aki nem tud megköszönni valamit. Ezzel az Úr is így van. Hogy jobban ad annak, aki hálás, de ki tud hálás lenni? Az, aki arra néz, akitől kapott valamit. Ha csak valamit leraknak úgy a küszöböm elé, akkor az nem szül igazából hálát. Jó, persze. Volt, hogy építkeztünk, és nem volt még bejárati ajtónk. És mindenki, aki jött hozzánk, az ugye nem találkozott zárt ajtókkal. És az úgy nézett ki, hogy amikor jöttek hozzánk, és mi nem voltunk otthon, akkor jöttek, mit tudom, hogy hoztak egy kis sütit, vagy bombont, vagy valamit, és akkor azt mindig behozták, és lerakták a konyhába. És amikor hazajöttünk, akkor az ott volt, és néha gondolkozni kellett, hogy ki hozta. És abban az időben még nem volt mobiltelefon. És próbáltunk rájönni. Néha volt hozzá papír, néha nem. Persze jó volt, mert ott volt abban, szóval mindig jó, nem? De azért jobb az, amikor tudod, hogy kitől kapod. Mert nem az a fontos, hogy mit kapunk, hanem hogy kitől. Minden alkalommal hálaadással. Ez a járuljatok bizalommal a kegyelem királyi trónja elé. És ez mennyivel? Tehát ez a, nem azt mondja, hogy járuljatok félelemmel a törvény trónja elé, hanem bizalommal a kegyelem trónja elé. Mennyivel másabb szellem ez? Én ezt akarom megtanulni. Én hálás, a háláról azért még, a hálát nem Isten munkája ki benned. Mert amikor megnézed Galácia 5.22-ben, ott vannak a szellemnek a gyümölcsei. És amikor megnézed ezeket a gyümölcseket, nincs közte a hála. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, mértékletesség, valamit kihagytam. Nincs közötte a hála. A hála hol van? A hála a te szívedben alakul ki, hogyha ezeket mind látod. Ez a válasz Isten munkájának gyümölcsére. Ez a mi részünk, ezt nem Isten munkája ki bennünk, hanem mi munkáljuk ki magunkban Istennek. Látjuk az ő gyümölcsét, és elismerjük. Uram, hálás vagyok, nagyszerű, ez soha nem született volna meg bennem. Ez a fajta szeretet soha nem született volna meg bennem. Ez csak a te érdemed. Én ezt az embert nem tudom szeretni. Nem tudok szelíd lenni, nem tudok mértékletes lenni, nem bírok hűséges lenni, nem tudok alázatos lenni, most már többet is kihagytam belőle. Nem megy. Semmi nem megy. De egy dolog megy, hálás vagyok. Egy dolog megy, le tudok ülni veled. Egy dolog megy, úgy tudok járni, hogy tudom, hogy te velem vagy. És én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Elindulni valahonnan, az úgy néz ki, hogy először lerakom a terheimet, tanulni akarok Istentől. Boldog leszek. Ez nem majd a végén jön, ez már az elején jön. Megértem a kegyelmet. Növekszem az üvegház alatt. Én az idétlen paradicsom. Nem növök az égig, de azért növekszem. Hát ennyit tellett tőlem. Hát hozott anyagból. És a végén, amikor ezt megértem, tényleg hálás leszek. És mi az én osztályrészem? Ez. és ezáltal formálod a Krisztus képére. Hát, én azt hiszem, hogy ehhez bármit hozzátenni nem szabad, viszont imádkozzunk, mert ez nem egy olyan folyamat, ami alázat nélkül megy, és ezt az alázatot kérjük Istentől. Kell, hogy leüljünk, és kell, hogy lerakjuk magunkat, letegyük a céljainkat, letegyük az önzésünket, az arroganciánkat, kell, hogy a személyiségünkből valamit elhagyjunk, kell, hogy lerakjuk a keresztnél, és csak azt vegyük vissza, amit Isten visszaadott, és ehhez nagy alázat kell. Úgyhogy imádkozzunk. Úr Jézus, csak köszönjük neked, hogy te tanítani akarsz minket. Csak hálásak vagyunk, hogy te mindig fektetsz a mi életünkbe. Soha nem hagysz el minket. Soha nem fordulsz el tőlünk. A te kegyelmed alatt nem azt kell néznünk, hogy mit rontottunk el, hanem hogy te ki vagy. Csak szeretnénk hozzád jönni alázatban, csak szeretnénk hozzád jönni hálával, bizalommal, a kegyelem király trónjához. És csak azt mondani, hogy Uram, csak formáld a mi szívünket, formáld a te képedre. És nincsen más kérésem, nincsen más követelésem, csak az, hogy vonj közelebb magadhoz. És akkor megvan mindenem. Köszönöm neked. És Uram, hogyha most ránk tekintesz, csak szeretnénk eléd jönni, és ha van közöttünk bárki, aki még nem tért meg, nem látta ezt a kegyelmes Istent, akkor csak fogad a mi imánkat, ami így szól, hogy Uram, eléd jövök, bocsáss meg a mi vétkeinket, bocsáss meg az én vétkeimet, és köszönöm neked a keresztet. Köszönöm, hogy meghaltál értem. Gyere az én életembe is, és változtass meg engem. Irányíts te, veled szeretnék járni. Ha meghalok, akkor szeretnék veled lenni a mennyben, színről színre. És hogyha most mondtad ezt az imát, akkor életedben először, akkor megtértél. Az Úr nem vet el téged, hanem leül veled szembe, és tanulhatsz tőle. És változunk az ő képére. Köszönjük neked, Uram, hogy ezt lehetővé tetted. Úr Jézus, a drága nevedben imádkoztunk. Ámen.
Szeretet, alázat, ima, ezek mind hozzátartoznak az életünkhöz. Csak egy utolsó kérés, hogy imádkozhatnánk, volt egy baleset Kirgizisztánban, három testvérünk balesetet szenvedett, Marcsi, Évi és Szilvi. Csak haza kell majd jutniuk, mert nyilván ott a gyógykezelés azért nem gondoljuk, hogy olyan színvonalú, mint itthon. Csak elmondhatnánk egy imát, értük. Arra gondoltam. És milyen nagyszerű ez, hogy egymásért imádkozhatunk, igaz? Találunk ilyet a világban? Amikor két ember összejön, és miről beszélgetnek, hogy az az ember, meg az az ember milyen. És Pásztor Kende beszélt a keresztény plegykáról a múlt szerdán. Vagy vasárnap? Nem, szerdán. Igen, most szerda Isten tiszteleten. Amikor két keresztény találkozik, akkor úgy plegykálnak egymásra, hogy hé, milyen nagyszerű az a srác. Láttad, hogy milyen szíve van. Láttad a szolgálatát, olyan hálás vagyok az életért, mit szólsz? És akkor válaszolsz, tudod, hogy igen, tényleg nagyszerű. Bátorítjuk egymást. Nem olyanok vagyunk, mint a világban. Remélem. Jó pillanataink van. Oké, imádkozzunk csak. Mennyei atyánk. Köszönjük az üzenetet Pásztor Feritől, meg az ő életét, szívét. Köszönjük, hogy bizonyságoknak a fellege vesz körül bennünket. Köszönjük, hogy imádkozhatunk egymásért, és te ima meghallgató Isten vagy. volt most ez a baleset Közép-Ázsiában. Uram, imádkozunk ezért a három drága lányért, és tudjuk, hogy egy csoda, hogy életben maradtak, hogy felborult a kocsival 170 méteren keresztül, csak így csúsztak és borult a kocsi, és megmentetted az életüket, és kérünk, hogy gyógyítsd őket, vannak súlyosabb sérüléseik is. Gyógyítsd őket, Uram, adj bölcsességet a kinti lelki pásztornak, pásztor Emilnek, hozd haza őket, és gyógyítsd meg őket, Uram, maradéktalanul, és a te akaratod legyen meg az életükben, és amikor ilyen dolog történik, hívőként számítunk arra, hogy te szeretnél valamit tanítani nekünk ezen keresztül. És köszönjük, hogy hívőként a szenvedéseink nem értelmetlenek. Nem kell azt kérdezni, hogy miért történt ez, hanem mondhatjuk azt, hogy biztosak vagyunk abban, hogy a javunkra lesz, és hogy valamit tanulunk, hogy többek leszünk, amikor átmegyünk rajta. És ez a reményünk, és imádkozunk értük. Hozd haza őket, vigasztald őket, és köszönjük. Köszönjük, hogy imádkozhatunk hozzád, drága Istenünk, Jézus Krisztus nevében. Amen.